Kedves testvéreim, az az ige, melynek alapján Isten szent lelke segítségét kérve szólni kívánok hozzátok, írva van a Márk írása szerint való szent evangélium 10. részének 13. és 14. versében. Tehát megismétlem az ige helyet. Márk evangéliuma 10. rész 13. és 14. vers. A megnevezett szent helyen így szól Isten igéje. Ekkor kisgyermekeket vittek hozzá, hogy megérintse őket. A tanítványok azonban rájuk szóltak, amikor ezt Jézus észrevette, megharagudott, és így szólt hozzájuk, engedjétek hozzánk jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Eddig az írott ige. Kedves testvéreim, gyülekezetünk lelki pásztora családjával együtt szabadságát tölti, és engem kért fel, hogy távol létében az ige szolgálatokat elvégezzem. Ezért állok most én itt előttetek. El kell mondanom azt is, hogy én nem szívesen válogatok textust az ige tengerében. Jobban szeretem, ha a textus keres meg engem. Mert így mindig mentesülök attól, hogy a pillanatnyi hangulatom legyen domináns abban, amit mondok, amit hirdetek. Vallom Pál apostol ige hirdetési alapelvét, mi nem magunkat prédikáljuk, hanem a Jézus Krisztust, magunkat pedig, mint a ti szolgáitokat, Krisztusért. Tehát kell egy X pont, nekem mindig, minden esetben, amelyből elindulhatok, ami megköt, amihez igazodni tudok. És ez a fix pont legtöbbször a bibliaolvasó kalauzunk szerinti napi ige. És a bibliaolvasók tudják, hogy mára az Új Szövetségből a Márk evangéliuma 10. része van kijelölve. Ezért választottam innét az igét. Amikor kezembe veszem a Márk evangéliumát, ezt a legősibb evangéliumot, nem is tudom megmondani, hányszor olvastam el, de mindig olyan érzésem van, hogy ez nem is evangélium, hanem az evangéliumok eszenciája, a legtömörebb írás. Itt a 10. fejezetben is, az elején a házassági elválásról olvashatunk, hogy aztán pár sorral lejjebb Jézusnak a gyermekekkel, a kisgyermekekkel való kapcsolatát láthassuk meg az igéből. hogy aztán egy szempillantás alatt tanúi lehessünk annak, Jézus miként végezte el a lelki gondozást, amikor egy gazdag emberrel találkozott. Én nem akarnék így csapongani az ige világában, hiszen nem is feladatom, hogy Jézus messiási szolgálatát nyomon kövessen. Engem azonnal megállított a 10. rész 13. verse, amit idéztünk is alapigénk felolvasása során. Ekkor gyermekeket vittek Jézushoz, hogy érintse őket. Én azt gondolom, hogy most sokaknak eszébe jut az a rendkívüli templomi istentiszteleti élmény, amikor ide az urasztalához kisgyermeket vagy kisgyermekeket hoznak, hogy részesüljenek a keresztség sákramentumában. Nemrég volt ilyenbe élményünk, részünk, és megfigyelhettem, hogy az egész gyülekezet tekintete felderült. Villogtak a fényképezőgépek, és együtt örvendezett a gyülekezet, látván azt, hogy Isten népének közössége megint gyarapodott két parányi élettel. Nem így viselkedtek Jézus hajdan való tanítványai, amikor Jézushoz kisgyermekeket vittek. Felháborodtak. És az édesanyáknak mondták, hogy ne engedjétek közel Jézushoz őket, ne zavarják őt, ezek a kisgyermekek. Jézus ezt látva haragra gerjedt, és ekkor mondta ezeket a klasszikus, veretes igeverseket, engedjétek hozzám én a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa. Mi ne legyünk túlságosan szigorúak a akkori tanítványokkal szemben, különösen ne annak ismeretében és tudatában, hogy abban az időben, az antik világban a közgondolkodás az erősen teljesítmény centrikus volt. Aki valamit teljesített, produkált, letett az asztalra, az számított elsődlegesen. És ugyanebben a világban működött az ószövetségi törvényvallás is. Tedd ezt, és üdvözülsz. A tanítványok ebben a világban nevelkedtek, és ők ezért akarták távol tartani a kisgyermekeket Jézustól, mert hiszen ők még nem voltak abban a korban, hogy valamit telesítettek volna. Ők nem voltak képesek dönteni helyzetekben. Ők ráutaltak voltak. Ők Jézushoz sem a maguk akaratából igyekeztek, hanem úgy hozták, és vitték őket, mint ahogy a itteni kisgyermekeket is úgy hozzák és viszik a keresztelő alkalmával. Tehát nekünk egy kicsit jobban meg kell értenünk a tanítványokat, amikor ők akadékoskodtak ott, éppen emberi neveltségből következően. Jézus azonban felülemelkedett ezen a közgondolkodáson. Ő igenis akarta és szívesen látta maga körül a kisgyermekeket, hiszen neki nem kellett teljesítmény, őnála a kegyelem ingyen való. Ahogy utaltunk is rá az imént énekelt énekünkben, jövök semmit nem hozva, keresztet befogózva, mesztelen, hogy felruház, árván bízva, hogy megszállsz. Jézusnál ilyen ingyen való a kegyelem, és mi Jézus elveit követjük, amikor vállaljuk és gyakoroljuk a gyermekkeresztséget. Vállaljuk még akkor is, hogyha ott van a kockázat, hogy nem minden vízkeresztséget követ a Szentlélekkel való megkeresztelkedés. Vállaljuk, mert nincs senkinek joga eltiltani Jézustól, még a legkisebbeket sem. Mindezeken túl a kisgyermekek lelkülete nekünk felnőtteknek is példázza, folyamatosan mutatja, hogy milyen az a lelkület, amellyel el lehet nyerni Jézus lelki javait. Teljes bizalom, teljes odaadás, teljes ráutaltság. Nincs semmi igazam, nincs semmi teljesítményem, jövök semmit nem hozva, keresztet befogózva. Ez az alapállásunk, amikor vállaljuk és gyakoroljuk a gyermekkeresztséget. Még akkor is, hogy a gyermeke nem tud semmit arról, ami történik vele. És most mindjárt megjelenhetne a felnőtt bölcselkedés, okoskodás. Hát akkor meg minek? Ezzel kapcsolatosan egy fiatalkori emlékemet kell elmondanom. Még fiatal lelkész voltam, amikor megjelent egy könyv, egy diakóniai tárgyú könyv a Magyar Református Egyház kiadásában. Több szerző írását tartalmazta ez a könyv. Ekkor én egyházmegyei diakóniai előadó voltam, és kőszegi lelkész, ahol működött a kőszegi református csecsemő otthon is, melynek vezetője feleségem volt. Tehát a könyv szerkesztő bizottságának A zsinati iroda diakóniai osztályának több oka is volt arra, hogy engem kérjen az egyik fejezet megírására, amelynek címe ez volt, hogy diakónia a csecsemők között. Hát egy kicsit idegen volt tőlem a téma, de igyekeztem beledolgozni magam, és megnéztem a szakirodalmat, beszélgettem orvosokkal, más szakemberekkel ebben a kérdésben, és nagy meglepetésem volt, amikor egy kicsit kutattam ebben a témában, hogy valahol találtam egy mondatot, hogy a kisgyermek élete fejlődésében, alakulásában döntő az első 3 évben nyert környezeti hatás. Tehát nagyon meghatározza a gyermekek fejlődését, életüknek alakulását, hogy milyen hatások érik őket az első 3 évben. Később aztán ez a tudományos megállapítást gyermekeimen, unokáimán is igazolva láttam. Hát akkor miért hozzuk a gyermekeket ide, ilyen pici korba? Teszem fel még egyszer a kérdést. Természetesen nem azért, hogy nyomon követség a prédikáció. Ebben az életkorban nem feltétlenül szükséges, hogy a gyermekek értsék az ige hirdetést. De gondoljátok csak meg, testvéreim, hogy amikor behoznak egy kisgyermeket ide a templomba, és megszólal az orgona, amilyen muzsikát máshol nem hall a gyermek. Aztán meglátja a sokat mondó emberi tekinteteket, köztük az édesanyjáit, édesapjáit is. Abban a pozícióban, amelyben még sose látja őket máskor, csak itt a templomban. Aztán látja a templom berendezését, amelyik egyáltalán nem hasonlít az otthoni pár négyzetméteres szoba berendezéséhez. Ezek mind-mind hatások. Ezek mind-mind megérintik a gyermeki lelket. És akik különböző meggondolásból nem hozzák el a kisgyermekeket az Isten házába, azok nem is tudják, hogy mennyi mindent elvesznek ezzel a gyermeküktől, akik pedig csendben, észrevétlenül sok mindent elraktároznának lelkükbe, ha itt lennének. Korábban mondottam, hogy egy-egy keresztelés alkalmával mennyire felderül a gyülekezet, mennyire közös az örömünk. Nos, nekem annál nagyobb a bánatom, amikor évekig nem látom ezeket a kisgyermekeket, mert úgy gondolják a szülők, a hozzátartozók, hogy zavarják az Isten tiszteletet. Hát egy darabig zavarják. És ha nem múlik a feszengésük, a nyugtalanságuk, a sírásuk, akkor ki is lehet vinni őket? De az a pár perc, az a rövid idő is megérte, amíg itt voltak. Ezért kimondhatjuk, hogy van helye a kisgyermekeknek Jézus közelségében. És kimondhatjuk azt is, hogy torzó, fogyatékos az a gyülekezet, ahol nincsenek kis gyermekek. És még valamit az igével kapcsolatosan. Mi szeretnénk, ha a mi kis gyermekeink tisztelnék szüleiket, nagyszüleiket, és sok mindent meg is teszünk talán ennek érdekében, de valamit, mintha elmulasztanánk, és a modern korra se lehet ráfogni teljes egészében ezt a mulasztást. Mire gondolok? Arra, hogy most már ritkaság, hogy több nemzedék egy födél alatt éljen, együtt éljen a úgynevezett nagy család. Nem látják a gyermekek azt, hogy hogyan múlik ki egy élet. Nem látják, hogy a nagyszülők hogyan közelednek életük végéhez, mert külön laknak, vagy ha ott már nem tudnak önállóan boldogulni, akkor bekerülnek a szociális otthonba, vagy valami más szeretetintézménybe. A mai gyerek már nem látja azt, hogy a halál pillanatától kezdve le van takarva a szobában fekete fátyollal a tükör, és az addig ott van, amíg végbe nem megy a temetés. Pedig, hogyha a kisgyermek ilyen élményeket is szerezne, hogy bizony az élet véges, és egyszer vége lesz majd a gyámolításnak, amit megtapasztalt apjától, anyjától, akkor talán jobban kezdeni tisztelni a szülőt, a nagyszülőt, és tudatosabban készülne fel az önálló életre, amikor már nem lesz gyámolítás, amikor már nem lesznek ott közvetlen közelségében a szülők. Valahol olvastam, hogy egy gyermekben körülbelül 6-7 éves korban tudatosodik, hogy az élet véges. És ahogy emlékeimben tallóztam, vissza is tudok emlékezni, még most is, arra az időre, amikor önállóan ebben az életkorban, amire utaltam, részt vettem egy temetésen. Rettenetes keserűség fogott el. Mert akkor döbbentem rá, hogy igen, majd eljön az idő egyszer, amikor sem apám, sem anyám. Bizony sokáig meghatározta magatartásomat ez az elcsendesedés, ez a megdöbbent felismerés. Összefoglalva mindazt, amit elmondtam a mai igéről, kijelenthetem, Jézus Krisztus közelében helye van a legkisebbeknek is. És folytathatnám azzal, hogy a gyermeki lelkület folyamatosan példázza nekünk felnőtteknek, hogy bizony olyan lelkülettel lehet elnyerni Isten javait, az üdvösség javait, amilyen lelkülete a kisgyermekeknek lelkülete. Szeretnék egy bibliai idézettel előállni és igazolni az elmondottakat. Korintusi első levélben olvassuk a következőt. Atyám, fiai, ne legyetek gyermekek értelemben, hanem a gonoszságban legyetek gyermekek. Értelemben pedig érettek legyetek. Végül pedig harmadik nagy tanulságként elfogadhatjuk, hogy maguk a gyermekek is formálódnak Jézus Krisztus közelségében. Még akkor is, ha a felnőtt úgy gondolja, nem ért az abból semmit. Tehát nem csak a kereszteléskor mondja Jézus, engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne tiltsátok el tőlem őket, mert ilyeneké a mennyeknek országa, hanem mondja később is. Hív és vár bennünket együtt, úgy, ahogy vagyunk. Fogadjuk el Jézus hívását, és ne mi legyünk az akadályai elsődlegesen annak, hogy a legkisebbek is Jézus közelébe kerüljenek. Amen. Istenünk, jó atyánk, köszönjük a te csodálatos gondoskodásodat, és még inkább a te szeretetedet, amelyel nem válogatsz, hanem magadhoz hívsz és vársz minden ráutaltat, minden élethelyzetben levőt. Te fogadod el azokat is, akik hálát adni igyekeznek feléd. Azokat is, akik kérnek, könyörögnek. Azokat is, akik bűneik miatt megkeseredtek, és meg akarnak könnyebbüdni lelki terhüktől. Te fogd el tehát a bűnbánókat, a bűnvallókat. Urunk Istenünk, a te gyülekezeted nagyon tarka, nagyon vegyes. Együtt vannak fiatalabbak, idősebbek, férfiak, nők. Együtt vannak olyanok, akik az élet napsütötte oldalán járnak, és ott vannak a gyülekezet közösségében a megszomorodott szívűek, a lelki terheket hordozók, a betegek, vagy a betegségtől félünk, vagy éppen a gyászolunk. Ölelj magadhoz bennünket, Istenünk, és úgy tekints ránk, hogy bárkik vagyunk, bárhonnan jöttünk, bármilyenek vagyunk, te hozzád tartozunk. Te tudsz könyörülni, és te adod nekünk a próbatételeket. Te vagy az, aki megsebzel minket, és te vagy az, aki bekötözöl bennünket. Köszönjük, hogy ilyen hatalmas a te világod, hogy ilyen csodálatos a te láthatatlan, de sokszor tapasztalható lényed. Köszönjük jóságodat, köszönjük még a próbatételeidet is, mert a sebekkel is új szépséget teremni sebzel nagyon gyakran. Áldom téged, hogy együtt lehettünk ígét hallgatásán, hogy talán ösztönzést adtál mindannyiunknak arra, hogy szeretgessük ide a te közelségedbe a legkisebbeket is, és ne gondoljuk, hogy valami módon kárt vallanak, kárt szenvednek ők, ha egy idősebb nemzedék közösségében vannak jelen a te színed előtt. Adj nekünk bölcsességet, világos és tiszta látást. Cselekedj, hogy mi mindig a neked való engedelmességre törekedjünk, és semmi más indítatás ne tudja meghatározni a mi életvitelünket. Könyörgünk most egy szívvel, lélekkel azért a gyászoló családért, mely családot nagyon megsebeztél. Emberi szó nem alkalmas a vigasztalásra, de hisszük és valljuk, hogy nálad van az igazi vigasztalás, mert te neked teremtő erőd van, és nem olcsó emberi szavakkal fegyed be a lelki sebeket. Adj a megpróbált családnak, ahonnét egy gyermeket magadhoz vettél tragikus körülmények között, hogy ez a család mielőbb lélekben gyógyuljon. Még hogyha ebben a pillanatban nehéznek is tűnik, vagy kilátástalannak tűnik a lelki gyógyulás. Adj együttérzést a gyülekezetben, adj velük együtt történő, vagy értük szóló imádságot, minél mélyebbről, minél nagyobb lelki mélységekből. Áldásod terjedjen ki ránk mindannyiunkra, és hadd tapasztaljuk meg, kicsik és nagyok, felnőttek és gyermekek, hogy Isten közelsége oly igen jó nékünk. Hallgass meg a csendben elmondott imádságokat is, amelyeket most viszünk színed elé. Amen.